Az országgyűlési választások évére ráfordulva elindult a szavazófülke, a hvg.hu választási podcastja, amelyben kollégáinkkal a kampány meghatározó témáit összegezzük hétről hétre, közérthetően. Mai adásunkban pedig van mit összesíteni. Bejelentették a választások időpontját, árplafont kapott néhány alapvető élelmiszer, volt kormányinfó és rádióbeszéd is, az ellenzék pedig továbbra sem vett le senkit a lábáról. A hivatalos kampány kereken 4 hét múlva indul, a valódi verseny viszont már javában tart. Szakértő kollégáimmal az eheti állást elemezzük. Vendégem Vindis Judit és Lengyel Tibor, a hvg.hu belpolitikai újságírói, valamint Kovács Gábor, aki a gazdaságrovatunk szerzője. Én Nagy Iván László vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
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 Megvagyunk, április 3 a nagy nap, 11 hetünk és egy napunk van hátra az országgyűlési választásokig. A kérdésem az, hogy van-e bármilyen taktikai jellege az időpontválasztásnak, és egészen pontosan mi a pártok és a jelöltek teendője mostantól?
Valószínűleg van taktikai időpontja. Korábban ellenzéki politikusok mondták azt, hogy szerintük április 3-ára tűzi ki az államfő a választást azért, hogy nekik kevesebb idejük legyen kampányolni az utcán, mert hogy hideg van, és ilyenkor nehezebb mozgósítani az embereket. A Fidesz szempontjából is jó az, hogyha közel van a választás, mert ők azért sokkal nagyobb előnyből indulnak, mint az ellenzéki pártok. A hivatalos menetrend innentől kezdve pedig az, hogy a kampány az február 12-én fog elkezdődni, utána gyűjthetik 2 hétig a pártok, vagy hát a jelöltek az aláírásokat, 500-at kell összeszedni fejenként, és akkor február végére derülhet ki, hogy melyik pártok állíthatnak majd országos listát. Ehhez ugye az új szabályok szerint 71 választókerületben kell összegyűjteni az ajánlásokat, és akkor derül ki az is, hogy melyik választókerületben hány jelölt lesz.
Igen, a időpontválasztás annyira nem véletlen, hogy nyilvánvalóan a már javába kampányoló Fidesznek érdeke, hogy még minél rövidebb legyen, nehogy a még csak most bemelegítő ellenzék túlságosan összeszedje magát. De azért ez még egy szűk 3 hónap, tehát azért az 11 hét van hátra. Feladat az nyilván mind a kettő fél számára nagyjából adott, annál sokkal intenzívebben kampányolni, mint ahogy eddig, még intenzívebben. Meg kell találni az ellenzéknek azokat a jól kiaknázható kampányt húzó mondatait és üzeneteit, ami a Fidesznél már nagyjából összeállt. Körülbelül abba, hogy folytatjuk, megvédjük Gyurcsány, Brüsszel, esetleg az LMBTQ propaganda, amit megint elővett Orbán Viktor.
És megállítjuk.
Igen. És nekik, Fidesznek arra kell koncentrálni, hogy nagyon más új elem, zavaró elem, ami ezt az eddigi üzeneteket megbonthatja, vagy újakat kell, hogy hozzanak miatta, az már ne történjen.
De mondjuk az nem biztos, hogy rajta fog mondani, tehát hogyha jönnek botrányok, amiket mondjuk az ördögügyvédjeigért, vagy amitől mondjuk tartanak, hogy majd külföldi rásegítéssel, és itt nem feltétlenül soros, de mondjuk amerikai bombák érkeznek, akkor ott azért lesz mire reagálniuk.
Persze, és ezt az ellenzéknek is fel kell ismerni, hogy a jelenlegi, vagy az eddiginél sokkal aktívabban kell ezekre a esetleges külső hatásokra készülni, és ügyesen kiaknázni.
Szerintem logikus lett volna gazdasági szempontból 10-ére rakni a szavazás időpontját. Ugye a fizetések jellemzően 10-ik, sőt mindenképpen 10-ike előtt meg kell érkeznie, viszont általában 3-a után érkeznek. Idén lesz egy garantált bérminimum emelés, minimálbér emelés, ott van a fiatalok SZIA kedvezménye, ami azt jelenti, hogy februártól nagyon sokan magasabb fizetést fognak kapni, mint előtte.
De gazdasági szempontból ez az 1 hét az nem számíthat, tehát hogyha mondjuk azt a helyzetet nézzük, hogy most nagyon sokat osztogat a kormány, akkor nem lehet az, hogy odáig még valahogy kihúzzák, de az 1 hét már sok? Tehát, hogy az alatt, az 1 hét alatt is történhet-e bármi, ami miatt neki gazdasági szempontból érdekük korábbra hozni, ugye akkor fogják visszakapni majd a családokat több százezres eszi a visszatérítés február közepén, tehát hogy azok minél közelebb legyenek a választáshoz.
Szerintem az az 1 hét nem számít. Tehát, hogyha az emberre rászakad 1,5 millió forint, akkor ott az az emlék nem múlik el 1 hét alatt. Az viszont, hogy mikor csenged be a fizetés a számlára, hogy az 1-2 nappal a szavazás előtt van, vagy utána lesz. Szerintem azért vannak Magyarországon olyan szavazók, akár a bizonytalanok körében, akik számára ez mondjuk döntő lehet. Vacilál rajta, Fideszre szavazzak, ne a Fideszre szavazzak, csipog a telefon, hogy megérkezett a fizetés. 40 ezerrel több, mint januárban volt.
De a kormánynak gazdasági szempontból számít ez az egy hét? Tehát van valami, ami miatt gazdasági szempontból érdemes volt neki korábbra hoznia?
Nem hiszem, ez az egy héten nem múlik semmi. Tehát nincs olyan intézkedés, amit ebben az egy hétben meg tudnának spórolni, szerintem.
Nyilván az, hogy bejelentették a választás időpontját, az nem meglepetés, viszont a hét talán egyik legérdekesebb eseménye az az volt, hogy Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a kristálycukor, a búza finom liszt, a napraforgói tolaj, a csirkemell, a sertés szomb és a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntej árplafont kap, februártól nem emelkedhet az október 15-i szint felé, és a lista végül ugye kiegészült a csirkefarháttal is. Az árak ideig óráig való megfékezésén kívül milyen célt szolgál ez az intézkedést? Miért most? Miért így? Miben más ez mondjuk a lengyel példához képest, ahol hasonló döntés született a héten?
Hát a lengyel példához képest nagyon más. Lengyelországban egy áfa csökkentést hajtanak végre, sőt lenullázzák ugye az áfát az élelmiszerek esetében. Erre Gulyás Gergely azt mondta, hogy ők azért nem ezt az utat választották, mert ugye az élelmiszerek nagy része az már alapvetően 5%-os áfakörben van Magyarországon, és hogy az árstopnak nagyobb lesz az árhatása, a fogyasztói árakban a hatása, mint hogyha az áfát csökkentették volna. Amit nem mondott, de egyébként tudunk, volt már Magyarországon áfacsökkentés, ez nem nagyon szokott átmenni ugye a fogyasztói árakba. Nagyon sok szereplő van általában a termékláncban, hogyha csökken az áfa, az adótartalom, akkor az ott azért el szokott tűnni. És a végén a fogyasztói árban már nem jelenik meg. Ezzel is nyilvánvalóan számoltak. Nyilvánvalóan egy jóléti intézkedést próbálnak csinálni a választások előtt, tehát hogy a cél az volt, hogy a fogyasztói árak csökkenjenek, és nem az volt a cél, ami egyébként lehetett volna egy valid cél, hogy a termékláncban szereplő vállalkozásoknak segítsenek. Ugye az egyik alapvető probléma, ami miatt az árak elszálltak, az azért van, mert a vállalkozások költségei nőnek, és ez egy idő után ugye megjelenik a fogyasztói árakban. Tehát ezeknek a vállalkozásoknak, akik mondjuk előállítják a lisztet, onnantól fogva, hogy a magot elvetik a földbe, szükségük lenne segítségre, és ez ha nem is azonnal, meg nem is jelentősen, de nyilvánvalóan mondjuk a fogyasztói árak emelkedését is mérsékelné.
A szakértők azt mondják, hogy körülbelül fejenként 500 forintot lehet spórolni havonta ezzel az intézkedéssel, hogyha már azt is figyelembe veszik, hogy mennyivel emelkedhetnek majd a húsárak. De ez tényleg jóléti? Tehát ez a szint, ez már jóléti intézkedés? Mert akikkel én beszéltem, azok azt mondták, hogy ez ilyen, nem tudom, léleksimogató intézkedés körülbelül, tehát ennek lelki hatása lesz, és nem igazából a pénztárcára hatása, és hogy hát nyilván a politikai cél az, hogy a gondoskodó állam, a gondoskodó Orbán Viktor képét erősítse.
A kérdés az, hogy bármennyit lehet egyáltalán ezen spórolni. Nagyon-nagyon jó hiszeműen én 2000 forintot számoltam átlagosan fejenként, de az a nagyon-nagyon jó hiszemű a 30%-os várnövekedéssel és azzal számolva, hogyha az ember sertéshúst vesz, akkor az csak sertéscomb lesz. Tehát, hogy így fejenként 2000 forint, ez nagyon optimista, ennyi nem lenne, és akkor ott van az a szempont, hogy nyilvánvalóan a kereskedő az majd megpróbálja a veszteségét behozni. Ha nem emelheti a sertéscomb árát, akkor majd emeli a tarja árát, és az emberek ugye nem csak sertéscombot esznek. És akkor nem beszéltünk az egyéb termékekről, egy boltban nagyon sok minden van, ennél a hatnál jóval több termék van, be lehet ezt hozni máshol. Alapvetően kérdés, hogy egyáltalán tényleg akár egy forintot fogunk ezen nyerni, mármint hogy az átlagvásárló. És politikai szempontból meg ott van az, hogy persze most akkor mi lesz, ráírják a tejnek a dobozára, hogy ez a doboztej 280 forintba került volna, hogyha a kormány nem maximalizálja az árát.
Ez se kizárt, ugye a hitelnél is ezt meg kell csinálni, a bankoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az ügyfelek számára, hogy a kormány intézkedésének köszönhetően történik most mindez.
Nem kizárt, de a sertés úsa nem lehet rátetoválni, hogy mennyibe kerülne intézkedés nélkül.
Igen, ez tényleg hangulatjavító intézkedésnek tűnik, de tehát, hogy érdemi pénztárcán érezhetőnek kevéssé, de közben ráadásul van egy olyan hátulütője talán, hogy ezzel beismerik, hogy az infláció megfékezésére, vagy a egyéb ilyen intézkedései a kormánynak, azok valószínűleg kudarcot vallottak, nem? Tehát, hogy nem tudom, többet nyere ezzel a hangulatjavítással a kormány, mint amennyit veszít azzal, hogy hát látványos kudarc annak a kísérlete, hogy az inflációs növekedést megállítsák.
Hát a kommunikációban ez látszik, és van is valami alapja, mert mint hogy objektív alapja is van neki, ugye az infláció kordában tartása alapesetben nem a kormány dolga, hanem a jegybank dolga, és ami miatt most ez a magas infláció van, azok valóban egyébként legalábbis jelentős részben a kormánytól független tényezők. Tehát, hogy itt a járványválság hatása látszik, az energiaárak elszállása látszik, ezek mind-mind, tehát ez nem ezen a kormányon múlt nyilvánvalóan, és ezt nyilvánvalóan kommunikálják is, és fogják is erősen kommunikálni. Nyilvánvalóan az lesz a kommunikáció, hogy begyűrűzik az inflációs hatás. Azt is mondják ugye, hogy az energiaárak elszállásában komoly szerepe van az alkalmatlan brüsszeli energiapolitikának. Ellenben a magyar kormány megvédi az embereket ettől az inflációtól.
Na, abban egyébként egyet kell értsek Júcival, hogy ez egy nagyon biztonsági döntés egyébként a Fidesz szempontjából, mert anyagi kockázat nagyon nincs benne, legalábbis az ő oldalukról gyakorlatilag semmi, és hogy tényleg egy ilyen cirogató intézkedés, én bátorkodtam beleolvasni a kormány közeli sajtóba, és ott is ez volt, hogy hát ez milyen alapon kritizálja bárki is, hiszen az embereknek jobb, és nyilvánvalóan nagyon-nagyon biztonságos egy eleve választás előtti pénzosztós időszakban egy ilyen, még hogyha materiálisan nem is annyira jelentős döntés meghozni, mert Orbán Viktor kiállt és elmondta, hogy tessék, az alapélelmiszerétek olcsóbban kaphatók, mint amennyi lenne mondjuk, ha a piacot követnénk meg Brüsszel.
Igazából az a kérdés szerintem, hogy fognak kijönni belőle. Valakinek ki kell majd jönni belőle, valaki kormányon lesz, ugye, amikor, tehát örökké nem lehet fenntartani, nyilvánvalóan nem lehet azt mondani még két év múlva is, hogy a 2021 októberi áron kell adni a sertéscombot, tehát ebből az intézkedésből egyszer ki kell jönni, és ezt egy kormánynak kell majd menedzselni. Nyilván nagy kérdés lesz, hogy mekkorára nyílik az olló az októberi fogyasztójárak, ami most ugye lestoppoljuk, és a között az ár között, ahol egyébként amúgy a piac tartana majd akkor, amikor kivezetik ezt az intézkedést. Na most azért, nem tudom, szerintem ti is úgy gondoljátok, hogy nagyobb a valószínűsége egy Fidesz győzelemnek, mint az ellenzék győzelmének, tehát hogy valószínűleg ezt a Fidesznek kell megtenni, majd mondjuk májusban elengedik ezt a dolgot, és akkor hirtelen a mondjuk a sertéscombára nem az lesz, hogy szépen lassan emelkedgetett 1400 forintról 1600-ra, hanem egyszer csak az emberek azzal szembesülnek, hogy bemegy a boltba, és jelentősen drágább a sertéshús.
Nem vagyok abban biztos, hogy úgy fogják kivezetni ezt az intézkedést, hogy kapásból ennyivel megdráguljon az ár. Tehát én arra számítok, hogy valamilyen lépcsőzetes hatás lesz.
Az, hogy azt ebben az esetben gyakorlatilag nehéz végrehajtani. Ugye úgy vezetik be az intézkedést, ami egyébként elég ilyen formán nehezen lesz betarthatható, de mindegy, úgy vezetik be, ugye, hogy minden boltnak a saját októberi árára kéne visszaállni. Na most innentől fogva mondjuk fél év múlva nem mondhatja, hogy a bolt akkor ne az októberi árára álljon vissza, hanem mondjuk a januárira, hiszen a januári ár az effektíve ugyanaz volt, mint az októberi ár. Tehát szerintem ezt vagy egyszerűen elengedik, vagy pedig fönntartjuk még akár meddig, akár azt is lehet egyébként, mert a rezsicsökkentés is már mióta működik, de nem lenne praktikus mondjuk a sertéshús árát befagyasztani 10 évre.
Ez azért sem volna praktikus, mert azt is mondják szakértők, hogy abból azért áruhiány is kialakulhat, hogyha ez így marad, vagy mondjuk a magyar termelők külföldre adják el az árut, és ide meg majd valamilyen importtermék érkezik.
Igen, ez szinte biztosan így fog történni, és látványos is lesz valószínűleg egyébként a polcokon. Ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy hogyan fogják betartatni azt a szabályt, hogy ugyanúgy készleten kell tartani azt, ami októberben volt. És mi van, hogyha az emberek elkapkodják? Hogyha az emberek megörülnek annak, hogy most oké, olcsó a cukor, de lehet, hogy nem lesz olcsóbb 3 hónap múlva, és mindenki elkezd cukrot fölvásárolni. És a bolt meg ott marad, hogy üres a polc, üres a raktár, a beszállítón pedig nem hozza a cukrot. Mi lesz, oda megy a kormányhivatal, és akkor megbírságolják a Tesco-t azért, mert nincs cukor a polcon. És ő meg szétteszi a kezét, hogy de nem tudok cukrot rakni a polcra, mert nincsen.
A benzinárnál bejött az a kormánynak, hogy húztak egy árplafont, és végül szépen lassan, de úgy tűnik, hogy ez alá beesik egyébként is a piaci ár. Garantálja valami az, hogy ez az élelmiszereknél is megtörténik?
Hát az élelmiszereknél valószínűleg nem fog megtörténni. Ugye itt 6 különböző termékről van szó, és mind a 6-nál nagyon más a helyzet. Az olajnál lehet arra számítani, hogy ennél sokkal drágább egyébként nem lesz. Tehát ugye a tavalyi évben az olaj volt az egyik leginkább, legnagyobb a drágult termék az összes élelmiszer között, úgyhogy ott van rá esély, hogy nagy drágulás már idén nem lesz, még tavaly év végén is drágult egyébként, úgyhogy még bőven benne van. Tehát hogy ennél az októberi szintnél olcsóbb nem lesz, sőt már most drágább egyébként, és még van benne némi drágulás. Elemzők szerint sertéshús biztos, hogy drágulni fog jelentősen egyébként, a csirke is tovább fog drágulni, szinte biztos, és az már egyébként tavaly is nagyon drágult, illetve már október óta még tovább drágult. A sertéshús az éppen olcsóbb lett egyébként október és december között, de ez idén már nem valószínű, hogy meg fog történni. Mi van még? A tej szinte biztos, hogy drágulni fog tovább. A liszt is. A liszt megint teljesen biztosan, ugye a mezőgazdaságban jelentős áremelkedés várható. Ugye ott az energiárak is befolyásolják a mezőgazdaságot. Traktor üzemanyaggal megy. Ha drágul az üzemanyag, akkor a traktor többet fog fogyasztani, mármint hogy pénzben. Illetve a vegyi anyagok is drágulnak, ugye a nemzetközi ellátási láncok akadozása miatt is, tehát hogy ez az egész mezőgazdasági termékpályákon végiggyűrűzik. Nem lehet arra számítani, hogy mint a benzin esetében, hogy majd ott marad az októberi szint környékén, vagy esetleg az alatt lesz. Tehát, hogy itt még akár, hogyha mondjuk 3 hónapig marad az intézkedés, még csak a választások után, még akkor is lesz egy különbség, ha nem is jelentős. Egyébként valószínűleg az emberek nem fognak kétségbe esni most, hogyha mondjuk nem tudom, 50-100 forintokról beszélünk, vagy egyébként nem tudom, a liszt meg a cukor igazából filléres termékek, tehát hogy most ilyen 250 forint körül van egy kiló. Ha esetleg hirtelen kivezetik az intézkedést, és akkor felugrik 280-ra, az emberek már nem fognak különösen megijedni, mert egyébként a tavalyi évben is ezt láttuk néha hónapról hónapra.
Az árplafonos témánál maradva egyszerűen van egy kérdés, amit nem tudunk megkerülni. Ugye Orbán Viktor nem maga árt ki a hírrel, hanem a kormányinfó kellett ahhoz, hogy megtudjuk, hogy gyakorlatilag most már hivatalosan is csirkefarhát ország lettünk. Mit árul el a mai Magyarországról az, hogy a legeslegolcsóbb húsféle árát is maximalizálni kellett?
Hát kérdésük kellette. Egyébként ez egy érdekes dolog volt. Gulyás Gergő ugye furán kicsit összeakadt a nyelve, sorolta a termékeket, mondta, amit már a miniszterelnök úr mondott az előző nap, és akkor valahogy kicsúszott a száján a csirkefarhát. Szerintem ez nem volt egy így eltervezve.
De volt. Igen. Ugyanarra is kérdeztek, tehát visszakérdeztek, hogy ez most egy tévesztés volt, vagy tényleg a csirkefarhát, és mondta, hogy hát persze, sőt, ezt eldöntötték a kormányülésen. Tehát elvileg a miniszterelnöknek is be kellett volna jelentenie, és ami még további érdekesség egyébként ezzel, hogy a kormány az ilyen posztokban szokta kommunikálni a döntéseket, és azon sincsen rajta a csirkefarhát, csak a csirkemell. Tehát ezt azért valószínűleg nem rakják ki a kirakatba.
De nem gondolod, hogy ez egy külön bejelentésnek szánták? Ugye szeretik, tehát hogy most van ez az intézkedés, ezt egyszer bejelentették, le lehetett volna húzni róla még egy bört, hogy a miniszterelnök mondjuk személyesen a Facebook követőivel közli, hogy ja, és van még valami a csirkefarhát.
De nem ez történik, és a kormány sem kommunikálja külön, tehát hogy ez külön bejelentés akart volna lenni, akkor a Magyarország kormány a Facebook oldalon megjelent volna külön képben. Uh-huh. Nem jelent meg.
Uh-huh. Ez nagyon
és a miniszterelnök
tudatos.
Sem mondta a reggeli rádióinterjúban.
Uh-huh. Szerintem egészen tudatos, hogy nem ejtette ki Orbán Viktor a száján a csirkefarhátat, az a szegénység szimbóluma. Fidesz világába, alternatív valóságába gyakorlatilag nincs szegénység Magyarországon. De ezt nem mondhatja ki.
Ne felejtsük el azt, hogy ez ugyanaz a kormány, amelyik cikivé tette Jakab Pétert a Párizsival annó, hogy miért kampányol a szegények eledelével, majd egy évvel később kirakja a csirkefarhátat. Úgyhogy azért ne nagyon látszódjon a nyilvánosság előtt, de mégiscsak ez egy érezhető változás legyen. Azért ez nem egy túl következetes stratégia.
De az eredeti kérdésedre visszatérve, ugye tényleg az a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán ezekre az árbefagyasztásokra, megengedve, hogy lesz hatása. Hát, hogy tekintsünk el attól, hogy valószínűleg nem fogunk rajta nagyjából semennyit spórolni, fogadjuk el, hogy fogunk rajta spórolni. Ugye a nagy kérdés, hogy egyáltalán hogy szükség van-e erre. Ugye a kormány azt mondja, hogy az embereket meg kell védeni az inflációtól, de ugye közben nem fejtik ki, hogy tényleg meg kell-e védeni, és hogyan kell megvédeni őket. És nem biztos, hogy ennek ez lenne a jó módja. Az inflációtól, mint ilyen elvont mumustól nyilván nem kell az embereket védeni, mert egy elvont mumus nem bántja az embereket, az nyilván bántja az embereket, hogyha az árak emelkednek, és ugyanabból a pénzből kevesebb dolgot tudnak venni. Viszont lássuk be, nem ugyanúgy keresnek az emberek, nyilvánvalóan itt például alapvető élelmiszerekről van szó, tehát hogy a szándék az legalábbis látszik, és az értékelhető, hogy a szegényebbeknek segítsünk. Nyilván azért az alapvető élelmiszerek lettek kiszúrva, azoknak könnyítsük meg a dolgát, akik keveset keresnek, aki nem tudom, havi 800 nettóból gazdálkodik, annak igazából nem nagy érvágás, hogy most 1400 forint a sertéscom, vagy 1600 forint, hogyha egy egész család él mondjuk közmunkásbérből, akkor ott nyilvánvalóan nagy a különbség. És hogyha ilyen értelemben akarjuk megvédeni az embereket, az áremelkedéstől, akkor lehet, hogy azokat kellene inkább támogatni, akiknek fáj az áremelkedés, és nem általában véve megpróbálni az áremelkedést megfogni, vagy úgy tenni, mintha megfognánk.
Héten volt ugye kormányinfó, volt rádióinterjú, kampány szempontjából gyakorlatilag ezen az intézkedésen kívül sok téma nem volt releváns. Azt viszont megtudtuk, hogy mégiscsak valahogy igényelve, ajánlva, de lesz negyedik oltás Magyarországon. Ezzel kapcsolatban is a témát lezárólag kérdezem tőletek egy rövid tippet, hogy akár az ellenzék győz, akár a Fidesz győz áprilisban, jön-e a kötelező oltás Magyarországon?
Nem jön, és a tippnél kicsit erősebbet is tudok mondani. Az IDEA Intézetnek volt egy felmérése még év végén, amiből az jön ki, hogy a fideszesek 26%-a mondja azt, hogy mindenki maga dönthessen arról, hogy legyen-e beoltva vagy sem, és az ellenzékieknek meg 43%-a, tehát a Fidesz amúgy sem akar kötelező oltást, hogyha akarna, azt már meglépte volna, viszont az ellenzéki szavazók sem rajonganak az ötletért, tehát nem lesz.
Én arra tippelnék, hogy előbb-utóbb ez elkerülhetetlen lesz, én szerintem be fogják vezetni idővel.
Nyilván járványhelyzet függő is, meg vírusvariáns függő is, majd kiderül, hogy éppen milyen variánssal küzdünk, és milyen oltás van rá. Én azt gondolom, hogy ha a Fidesz győz, akkor cudarvilág jön a választások után minden szempontból, tehát gazdasági megszorítás is lesz, arra szükség lesz, de egyébként nyilvánvalóan politikai logika, ugye négy éves választási ciklusokban vagyunk, minden kellemetlen intézkedést ugye a ciklus elején érdemes meglépni, és ugye a Fidesz abban a kellemes helyzetben lesz, hogy már 12 éve kormányoznak.
És, jó, de lesz önkormányzati választás. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs kötelező oltás, majd aztán a választás után hirtelen kötelező oltás lesz, sokaknak eszébe jut, hogy Gyurcsány Ferenc.
Az igaz. Akkor módosítom. Az önkormányzati választások után azonnal bevezetik a kötelező oltást.
De nem tudjuk akkor, hol lesz a járvány.
Ez igaz.
Beszélgessünk az ellenzékről még egy pár mondatot itt a műsor végéhez közeledve. A héten volt egy interjúnk a HVG 360-on Ron Werberrel, aki ugye Medgyessy Péternek a 2002-es kampányát vezette, illetve több ízben dolgozott együtt a szocialistákkal és a baloldallal azóta is. És ugye Werber megszállott híve annak, hogy a politikai kampányt azt alulról fölfelé, tömegek megmozgatásával, erős aktivista hálózattal kell végigvinni, és tény, a valóság is azt mutatja, hogy a Fidesz sikerében a Kubatov lista az gyakorlatilag egy hasonló súlyú szereplő volt, mint az, hogy információs kampányokat folytattak, vagy a média fölött vették át a hatalmat. A kérdésem az, hogy itt vagyunk 4 héttel a kampánystart előtt. Megvan-e az ellenzékben a kapacitás arra, hogy egy ilyen mindent átszövő kampányt létrehozzanak, és egyáltalán felismerte az ellenzék, vagy úgy vélik-e az ellenzékiek, hogy erre van szükség a mai Magyarországon?
Szerintem az ellenzék nagyon régen felismerte, hogy az alulról jövő, alulról szerveződő kampányra nagy szükség van, meg bázisdemokrácia. Nem a felismeréssel van a baj, ezzel ők 2010 előtt is erről volt szó, hogy ők ezt felismerték, csak sose sikerült megvalósítani. Most annyival jobb a helyzet talán az esetükben, hogy egy egységes ellenzéki fellépéssel talán minden korábbinál nagyobb esély van erre is, én azt gondolom.
Mert hogy mindenki a saját körzetében mozgósít?
Igen, igen. Tehát, hogy a tény, hogy ez számít, és ez kell, az eddig se hiányzott ennek a felismerése, de most egy sokkal szervezettebben és koncentráltabban lehet megvalósítani azzal, hogy egységesen lép fel az ellenzék, egy közös jelölt, stb. Közös kampány.
Az eddigi beszélgetések alapján abban látom a problémát, hogy azért vannak pártok, amelyek teljesen eltérő módon képzelik el a ritmusát ennek az egész kampánynak. Tehát például azt látni, hogy a Momentum elégedetlen azzal, ami most történik. Állítólag vannak, akik kicsit inkább még úgy fékeznék, hogy majd akkor később lendüljön bele, mert hogy elég lesz annyi időre, és hogy ne fáradjanak az aktivisták. Állítólag Márki-Zay Péter is pont ezen a véleményen van. Tehát az majd kérdés lesz, hogy elég lesz ennyi idő nekik. Viszont egyre több a szavazatszámláló, aki jelentkezett szavazatszámlálónak, tehát hogy azért valami mégiscsak megmozdult.
Szerintetek 2022-ben az kell, hogy végigkopogtassa az összes ajtót az országban az ellenzék, vagy ötvözni kell ezt mondjuk egy nagyon erős Facebookos kampánnyal, amit már Orbán Viktor már 2010-ben azt mondta, hogy hát ez a választás a Facebookon dőlt el. Hol talál még olyan mozgásteret az ellenzék, ahol tényleg el tud érni az emberekhez?
Mindenképpen ötvözni kell, tehát a Facebook nélkül szerintem nem lehet igazából választást nyerni a Facebookos jelenlét nélkül. Nyilván növelniük kell az elérést, erre is vannak statisztikák, hogy azért ebben nem állnak annyira jól, viszont ez nem is könnyű, hogy mivel szólítsa meg a saját választó rétegét.
Meg ugye ne felejtsük el azt, hogy, hogy van egy nagyon nagy csapdája annak, hogy a, hogy a NER 12 éve tart. Az az, az hogy, hogy tényleg konkrét információ és hír buborékok vannak, egyszerűen nagyon megszilárdultak a képek, tehát lehet, hogy én el tudom képzelni azt, hogy tényleg a személyes aktivizmus és az emberekkel a valóságban való beszélgetés, az amúgy egy döntő faktor lehetne, hogyha elég nagy számba lehetne csinálni, mert őszintén, hogyha jól is van targetálva akár egy Facebookos hirdetés, miért hinné el valaki, aki mondjuk Fidesz szavazó, azt az egy üzenetet, ami érkezik a Fideszről, miközben az összes többi információm elér hozzá, az diszkreditálja az ellenzék összes megszólalását. És ugye azt se felejtsük, hogy a közösségi médiában az egy dolog, hogy célzod a hirdetéseket, az viszont egy másik, hogy a platformok magukra, a felhasználókra úgy alkalmazzák az algoritmusokat, hogy benne maradjanak ezekben a vélemény buborékokban, mert ugye akkor fognak visszajárni sokat, hogyha azt hallják, amit hallani szeretnének. Tehát ez egy komplex feladat. Nyilván kérdés az, hogy kit akar meggyőzni az ellenzék. Hogy a billegőkön kívül akar-e lecsípni a Fideszből, kit akar meggyőzni arról, hogy az ő üzeneteinek van tartalma és súlya, és hogy jobb világ jön, hogyha az ellenzék lenne kormányon.
Márki-Zay Péternek ez egy törekvés, hogy megszólítson fideszes szavazókat, vagy hát volt fideszes szavazókat mindenképpen, és itt nem is feltétlenül csak azokról van szó, akik nagyon elkötelezett párthovatartozással rendelkeznek, hanem főleg a bizonytalanokról, akikre viszont igenis lehet hatni. És azt is mondják, hogy itt nem is feltétlenül a direkt politikai üzenet, hanem az ismerőseik által megosztott gondolatok, vélemények azok, amik számíthatnak. Tehát, hogyha nem is egy politikus hirdetése jut majd el valakihez, akkor a barátja interpretációja eljuthat.
Igen, szerintem is ezért fontos akár a közösségi médiában a megjelenést, ezt nem lehet kikerülni, de legalább ilyen fontos valószínűleg. Ez a Fidesz példája mutatja az ajtóba kopogtatást, tehát hogy a minden ajtóhoz elmegyünk, és mindenhova minél több helyre megpróbáljon az ellenzék is eljutni ilyen meg utcai jelenléttel, amiben talán az segíthet nekik, hogy azért zajlik most ez a Fudan aláírásgyűjtés, a karácsony fel népszavazási aláírásgyűjtés, ugye kint vannak az utcán, most már 200 ezer alatt közel vannak a gyűjtött aláírással, ami még ahhoz mindig kevés, hogy abból még a választásra egy sikeres népszavazás lehessen, de lehet, hogy már ez erről le is tettek, és majd jó lesz az, nagyon jó lesz a választás után is. Viszont annyiban meg lehet még ezt az utca jelenlétet ebben lovagolni, hogy összeérhet, ha akarják, az aláírásgyűjtés, meg az ellenzéki képviselőjelölteknek a jelentkezési aláírásgyűjtése, vagy ajánlásgyűjtése, hiszen 4 hónapjuk van a népszavazásra gyűjteni, az majd csak március közepén jár le, és február közepétől meg elkezdhetnek ugye gyűjteni a jelöltekre. Tehát egy meglévő infrastruktúrát, meg már bejáratott kitelepülési szisztémát lehet használni akkor megint a személyes kapcsolat felvételre, meg kapcsolatteremtésre. Ezt ki lehetne használni valószínűleg.
Összegezzünk. 4 hét van a kampánystartig, 11 a választásig. Beüthet-e valamilyen külső hatás, vagy a verseny marad a mostani mederben, ahol a pénzosztó Fideszt üldözi a kicsikét önmagával is küzdő ellenzék?
A korábbi választások tapasztalata az, hogy szokott jönni külső hatás, gondoljunk csak a Borkai botrányra, ami derültékből villámcsapásként érkezett. Lehet, hogy most is lesz ilyen. Ha nem lesz, akkor viszont tényleg marad az, hogy a pénzosztó Fideszt üldözi az ellenzék, és az a nagy kérdés, hogy vajon sikerül-e ezzel fölvenni a versenyt bármilyen szinten.
Ezzel nem lehet fölvenni a versenyt. Ez 1000 milliárd forintról beszélünk.
De lehet, hogy föl lehet, tehát azért azt sem lehet kizárni, hogy nem minden a pénz.
Hát nem minden a pénz, de én nagyon-nagyon-nagyon meg lennék lepődve tényleg. Tehát, hogy ilyen osztogatást a rendszerváltás óta nem láttunk. Tényleg gyakorlatilag az egyedülálló, a szinglik, a gyerektelen egyedülálló emberek maradtak ki a dologból, meg azokat, akiket utálni kell a kampányban, de egyébként mindenkinek jut valami, és nem is kevés pénz. Én nagyon meg lennék lepődve. Tehát főleg a bizonytalanok, aki esetleg vacilál, hogy jó már mondjuk unja Orbán Viktort, meg unja a Fidesz, most már jöhetne valami más, csak azért, hogy nem mindig ugyanaz az ember legyen péntek reggelente a Kossuth Rádióba, de aztán jön a pénz, a vonta 10 000-ek, és ugye nyilvánvalóan megint a kommunikációnál tartunk, és megint ott tartunk, hogy az intézkedések jelentős része, mondjuk nem is jelentős, mondjuk itt van ez az ástop, gyakorlatilag nem lesz jelentős, és egyébként az emberek nem is fogják érezni ilyen szempontból, ez egy kicsit szokatlan intézkedés is, mert a Fidesz ugye szereti az olyan anyagi intézkedéseket, amihez lehet üzenetet mellékelni, személyesen levél a miniszterelnöktől, hogy ez a pénz most jön csak Orbán Viktortól kimondottan, és most azért, hogy jobb legyen. Ez nem ilyen. Tehát most az árak be lesznek fagyasztva februártól, az emberek ezt igazából nem fogják érezni, viszont el lehet mondani újra és újra, és egyre hosszabb lesz a lista, hogy mit kapnak az emberek a Fidesztől, és biztosak lehetünk benne, hogy lesz még valami, sőt nem valami, még több dolog lesz, még csak januárban járunk, még lesznek intézkedések.
Gábor jól mondja, hogy nyilvánvaló a Fidesznek az az érdek, hogy ezekről az 1000 milliárdos intézkedés csomagokról ne vonja el semmi a figyelmet, akár egy külső hatás se vonja el. Ha meg véletlenül lenne egy ilyen külső hatás, mert tényleg bárhonnan előkerülhet megint egy videó, akkor az minél kevésbé jöjjön át a köztudatba, tudja mérsékelni a hatását. Az ellenzéknek viszont az lenne a feladata, amivel egy picit tudja gyengíteni a Fidesz kampány stratégiát, hogy ha lenne majd ilyen apróság, ami előjön, vagy nem apróság, akkor azt viszont ügyesen használja ki, tehát ne csak kullogjon az események után, hanem tudja ügyesen a saját kampányába beépíteni és kihasználni. Arra meg ne várjon, hogy valaki ledobja az atombombát, mert Simicska se dobta le 2018-ban.
Köszönöm szépen a beszélgetés Vindis Juditnak, Lengyel Tibornak és Kovács Gábornak, hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottak. A Szavazófülke jövő héten folytatódik, adásainkat továbbra is megtalálják a hvg.hu-n és a Népszerű Podcast oldalakon. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!